mostani előadásban kizárólag a római katolikus liturgiáról a szándékomban beszélni. Előzmények ebben a kérdésben vannak, már voltak olyan konferenciák, amikor építészek társaságában szólalhattam meg, és 2001-től kezdve folyamatosan publikálok tanulmányokat a liturgikus téralakítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban. Ezt azért is szeretném kiemelni, mert most ebben a rendelkezésre álló csekély időben biztosan nem fogok tudni minden apró részletre kitérni, sem ami a gyakorlatot, sem ami ennek az elméleti, mondjuk egy teológiai vagy történelmi megalapozását illeti. De mint egy a jóindulat megjelenésére mondhatom, csak most a villamoson szembesültem azzal, hogy a kiállítás mely Pilinszky idézettel kezdődik. Én ezzel a Pilinszky idézettel zártam az első tanulmányomat, amelyik éppen 2001-ben Istenünk tornácaiban címmel a liturgikus téralakítással kapcsolatos tapasztalataimat részletezte, főként a keleti liturgiák területén. Én kizárólag belső építészeti kérdésekről, illetve azokkal kapcsolatban szeretnék beszélni, és ezzel reflektálnék is arra, amit itt néhány megjegyzés erejéig hallottunk, mégpedig arról a kérdésről, hogy vajon a liturgia mennyire köti meg, mennyire teszi szabaddá az építész kezét, vagy mennyire nem. Egy pár mondatnyi történelmi kitekintéssel szeretném kezdeni. Körülbelül a 16. századtól kezdve folyamatosan annak vagyunk tanúi, hogy a római katolikus liturgia radikálisan ketté válik. Természetesen nem egy intézményes kettéválásról beszélek, a gyakorlatban következik be ez a kettéválás. Úgy levezhetnénk ezt kicsit vulgárisan, hogy nagyon világosan elkülönül egy elit liturgia, és emellett elkülönül egy másik, amit úgy nevezhetnénk, hogy minimál liturgia. Természetesen hosszú időn keresztül a kettő ugyanazokból a könyvekből, ugyanazokat az előírásokat követve zajlik. Az elit liturgia elsősorban a katedrálisokhoz, székesegyházakhoz, a gazdagabb városi plébániákhoz és a nagyobb kolostorok, apátságok lakóihoz kapcsolódik. Ehhez képest a minimál liturgia a kisebb templomoknak, kisebb plébániáknak, kápolnáknak a gyakorlatát jelenti. A kettéválás okát abban kereshetjük, hogy a középkor végére gyakorlatilag a művészi alkotások döntő többsége a liturgiába épül be, illetve a liturgia az, amelyik életre hívja ezeket az alkotásokat. Ez egy csodálatos dolog, ennek köszönhetjük nagy mértékben az európai művészet egész történetét, de van egy árnyoldala is, mégpedig az, hogy egy olyan generáció, amelyik hozzá volt ahhoz szokva, hogy a liturgiában csak professzionális művészek nyilvánulhatnak meg, legyen szó akár festészetről, építészetről, zenéről. Tehát egy ilyen kultúra nem volt képes utána visszaegyszerűsíteni önmagát, amikor a körülmények úgy kívánták. A 16. századtól kezdve egyre gyakrabban fordul az elő, hogy egyes egyházi intézmények a személyes és anyagi erőforrások hiány már nem tudják fönntartani azt a professzionális művészek által fönntartott liturgikus színvonalat, amelyhez korábban a középkor utolsó évszázadaiban voltunk szokva. Ennek következtében azok a színterek, amelyek ezt fönn tudják tartani, még tovább fejlesztik a liturgikus művészet professzionalizálódását, míg más területeken ez teljesen visszafejlődik, és igazából csak a liturgia legminimálisabb formái, ez most szép volt egy latinistától, hogy legminimálisabb, tehát a liturgia legegyszerűbb formái válnak követhetővé, fönntarthatóvá. Ebben a kérdésben a római hagyomány egy sajátos ellentétben van a keleti hagyományokkal, amelyekkel én viszonylag sokszor szembesülhettem. A keleti liturgiában nem történt meg egy ilyen fokú átművésziesítése a korábbi gyakorlatnak, éppen ezért viszont szerényebb körülmények között egy igényes liturgikus gyakorlat maradt fönntartható. A római liturgiában ez a kettő, tehát ketté vált. Ez az állapot volt az a kiinduló pont, amelyre rá rétegződött a liturgikus megújulási mozgalom a 19. század második felétől kezdve. És ennek a liturgikus megújulási mozgalomnak a célja itt tűzte a napirendre később a II. Vatikáni zsinat, és igyekezett ezeket a hivatalos egyházi szinten is megerősíteni, támogatni. A probléma az volt, hogy természetes módon hiába volt megújulás és hiába voltak zsinati reformok, ezek egy szélesen elterjedt minimál liturgiát kaptak alapul. Vagyis mindazok a termékeinek tűnő gondolatok és ötletek, amelyek itt megjelentek, csak nagyon kis százalékban valósulhattak meg úgy, ahogyan azokat eredetileg történelmi ihletésre a mozgalom nagyjai elgondolták, valójában viszonylag szervetlenül egyes gondolatok, egyes reform eszmék kapcsolódtak ahhoz az úgynevezett tridenti korszakból öröklött minimál liturgiához, amelyik a legelterjedtebb volt ebben a korszakban. Ennek következtében aztán a reform liturgia mint egy megkövesítette a minimál liturgia, a korai és késő újkori minimál liturgia számos vonását, és ma ebből áll előttünk egy közgyakorlat a katolikus templomokban. Tehát amelyik, ha úgy tetszik, akkor tele van bizonyos csökevényeivel, egyáltalán nem akart csökevényeivel a 17., 18., 19. századi gyakorlatnak, és erre szervetlenül bizonyos modern eszmék rákerülnek, amelyek nincsenek valódi szerves kapcsolatban vele. Ami az építészeket ebből érintheti, az az, hogy ők természetes módon a jelenlegi állapotokat, illetve a megrendelőik igényeit viszonylag természetesnek tekintik, adottságnak fogják föl ezt a megmodernizált minimál liturgiát, és ehhez próbálnak meg épületeket, tárgyakat tervezni. Ez egy rendkívül problematikus helyzet. Az a következménye ráadásul, hogy az ember, hogyha megpróbál ezzel valamit szembeállítani, akkor minden irányból szembe kerül a közgyakorlattal. Hogyha a hagyomány irányából közelít, tehát azt mondja, hogy ő valójában föleleveníteni akarja a régi római liturgia teljes gazdagságát és mindazt a művészi pompát, amelyel ezt az évszázadok, sőt évezredek során körülvették, akkor is szembe kerül ezzel a gyakorlattal, de akkor is, hogyha következetesen próbálja meg végrehajtani a liturgikus megújulási mozgalom, vagy akár a II. Vatikáni zsinat után kimondakozott reform mozgalom eszméit. Egy kifejezetten kortárs probléma, hogy az első olyan alkalomhoz képest, amikor ilyesmiről módunk volt beszélni, azóta kicsit a világegyház is változott, hiszen sokféle véleményel ezzel kapcsolatban, de ma 16. Benedek pápának a pontifikátusa alatt a liturgia egy új irányt vett világszerte. Ezt világosan lehet követni akkor, hogyha akár például a pápai miséknek a gyakorlatát, oltár elrendezését veszi valaki szemügyre, ha megfigyeli, hogy milyen ruhákat vesznek föl a szentszéki méltóságok ma a nagy nyilvánosság előtt, és mindennek az elméleti háttere is egyre nyilvánvalóbbá válik. Természetesen nem tudjuk, hogy nem fog-e bekövetkezni visszarendeződés a későbbiekben. Annyi minden esetre biztos, hogy ez a fajta hagyományosabb liturgia végzés, ez ma a legfelsőbb szinteken jelen van az egyház életében, és egész biztos, hogy teljesen nyomtalanul nem fog eltűnni. Ennek tehát az lesz a következménye, hogy bármilyen oldalról is közelítek a jelenlegi gyakorlathoz, mondhatnám úgy kicsit leegyszerűsítve, hogy akár egy tradicionalista, akár egy progresszív irányból közelítem meg, mindenképpen elégedetlennek kell lennem. Én magam tradicionalista oldalról közelíteném meg magamtól, amit egyébként árnyalnék, tehát ez nem egy esztétikai értékítélet, vagyis szeretném előre kihúzni azt a méregfogat, minthogyha én itt neo stílusokban próbálnék gondolkodni, és változtatás nélkül valamiféle historikus állapotot látnék szívesen az egyházban, illetve az egyházi építészetben. De azért, hogy itt az én személyes elkötelezettségeim ne jussanak szóhoz, szándékosan úgy kívánok a templom funkcionális fölépítésével foglalkozni, hogy nem nagyon beszélek a szentély vagy az oltár kérdéseiről, hiszen a laikus vagy többé-kevésbé laikus liturgista elsősorban ezeken a pontokon érzékeli a hagyományosabb, illetve a modernebb elrendezés közti különbséget.